Legyetek apostolok. Gál Jenő verbi tartja elmélkedése.
Kedves Mária rádió hallgató testvéreim! Miután már ismertettem két ókori bölcset, átugrunk a történelembe 300 évet, és Jézus Krisztushoz érünk. Ő maga nem hagyott ránk semmi bölcseleti rendszer, de Jézus követői voltak azok, akik a két filozófust átmentették a mi korunkig. Különben már régtelen régen ellennének temetve a feledékenység sírjában, az örök sötétség éjszakájába. Jézus nem értelmiségi családból született, mint Arisztotelész. Tanítványai sem hasonlítatok össze a platóni akadémia és az arisztotelészi líceum bölcs tagjaival. A 12 éves Jézus 3 napig Jeruzsálem templom tanulója és részben tanára is volt. Nem a tanítványok, hanem a tanítók között ült, hallgatta és kérdezte őket. Jézus később is sokszor megfordult a farizeusok és az írás tudók között, de általában földművesek, halászok, kereskedők, sőt bankárok között terjesztette tanítását. Jézus nem alapított iskolát. Az ókori tanítók tandíjat szedtek követőikből. Jézus pedig azt üzente keresztelő Jánosnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Jézus azt a szabályt adta tanítványainak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Szent Pál is megírja, Isten evangéliumát ingyen hirdettem nektek. Platón kiírta iskolája kapujára, hogy senki ne lépjen be, aki nem ismeri a matematikát. Érdekes módon Jézus soha senkit sem kérdezett tudásáról, csak hitéről. Ez megmaradt a mai napig. A szűzanya is inkább egyszerű gyerekeknek szokott megjelenni, és nem tudós, nem dogmatikai professzoroknak. Jobban mondva, egyszer Jézus megrotta Nikodémus, te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket. De ez nem volt szemrehányás, inkább csak csodálkozás. A tanító Jézus küldte apostolait, hogy menjenek az egész világra, és tegyék tanítványá minden népet. De nem adott nekik semmiféle használati utasítást, sőt még tankönyvet sem, hogy hogyan kell az igét hirdetni. Összehasonlítva Arisztotelész 200 könyvével, nagyon szerénynek látszik az a pár mondat, amit Jézus a porba írt ujjával a házasságtörő asszony ítéleti tárgyaláson sem. Azt is a porba írta, hogy a szöveget egy műkincs gyűjtőse tudja megtalálni és árusítani. Jézus nem adott használott utasítást tanításának kezelésére. Minden karnak, sőt minden plébánosnak magának kell megalkotni módszerét az ige hirdetésben. A tanítás mindig ugyanaz, de hogyan tanítsunk, arra csak az áll, tanúságot tegyetek róla egészen a föld határáig. Csak a végső esetre ad bátorítást, olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelyre egyetlen ellenfeletek nem tud ellent mondani. Jézus evangéliumát nem is az internetre, nem is a könyvekre vagy a CD-lemezre bízta, hanem az élő szóra. A hit a hallásból van, mint ahogy egyik templomi gyertyát meggyújtják a másikról, éppen így valakinek az Isten szeretete gyújtotta bennem is lángra a hitet, amit átadok másoknak. Nem csak a biológiába, hanem a hitben is érvényes, minden élő élőtől származik. Pedig csábító gondolat lett volna, ha Jézus hivatalos szakértőkre bízza evangéliumát. de a vallásnak nem az a feladata, hogy a teológiát tanítsa, hanem hogy a hitet átadja. Az apostolok sem tanítani akartak, hanem meggyőzni. A hit átadásához szükséges a belső lelkesedés és az élő meggyőződés. A kereszténység csak a tanítással adja át a lapászmét, az túl kevés. Nem olyan emberekre van szükség, akik ki tudják fejteni a hittan, hanem akik azt mindent magukkal ragadóvá tudják tenni. Ezért nem az írástudók között kereste Jézus az apostolokat. Az apostolok között kivétel volt Szent Pál. Neki volt teológiai képzettsége. Ezt ki is használta, hogy börtönbe vigye a keresztényeket. Ő csak azután vette hasznát Gamáliel tanításának, miután személyesen találkozott Jézussal a damaszkuszi úton. Krisztus tanítását Szent Pál úgy határozza meg, botrány a zsidóknak, balgaság a pogányoknak. Jézus mindig az ár ellen megy. Úgy látszik, hogy tanítása és tettei lehetetlenek, elfogadhatatlanok és botrányosak. Új és elfogadhatatlan életfelfogást hirdet a nyolc boldogságot. Új értelmet ad viszonyunknak az Istenhez, az emberekhez és a földi dolgokhoz. Cselekedeteinek igazságosságát tanítja. Azt tanítja, hogy a szeretet az együttélés normája. Megmondja az igazat tekintet nélkül az emberekre. Fontosabb a belső, mint a külső. Jézus fölkereste a leprásokat, a vámosokat, bűnösöket. Megbocsátta a bűnösöknek. Megértő a házasság törővel, menj, de többé ne vétkezzél. Jézus ránézett Mária Magdolnára, megtanította sírni és remélni. Megértő Zakeussal, ma házaddal kell megszállnom. De a keresztre feszített laporral is megértő, ma velem leszel a paradicsomban. Botrány és esztelenséget kíván követőitől. Ne keressük az első helyet. Mondjunk le tulajdonunkról mások javára. Ha ruhádat kérik, addod a köntösödet is. Megbocsátani a megbántást, ha kell, 77-ször. Hirdeti az ellenség szeretetet. Szolgálni másoknak. De a legfurcsább Jézus 30 éve Názáretben. Semmi más nem tett, míg jelen volt polgártársai között. Belépett az életükbe, minden érdekelte, amit tettek. Úgy lakott, úgy táplálkozott, úgy ruházkodott, úgy kereste kenyerét, mint Názáreti, ugyancsak názáreti kiejtéssel beszélt. 30 éven át megtanult emberként, galileaiként, názáretiként élni. Nem keresett trükköket, eljárásmódokat, nem akart rá licitálni. Polgártársai nem hitték el, hogy képes tanítani és csodákat művelni. Honnan vette mindezt, kérdezték. Jelenléte honfitársai között nem volt mentes a konfliktusoktól. Családja nyugtalan volt miatta, és testvérei sem hitták benne. Jézus názáreti munkája nem volt játék, nem szórakozás vagy sport, hanem kemény, kenyérkereső munka. Krisztus két kezét értelmének szolgálatába állította. A fizikai munka nem kegyvesztesség, hanem igazi nagyság. Amikor megkezdi apostoli tevékenységét, elhagyja a munkát, és ezt kéri apostolaitól is. De igaz, hogy 30 esztendős koráig két kezével dolgozott. Jézus árcs és munkás ember. Az anyagot munkálta meg. Mielőtt a lélek munkásává lett, a durva fát hasznabeátő eszközé alakította át. A lakítványa fadarab, ha megfaragják, értékes segítője az embernek. Vagy az olajfa görcsös törzséből bölcsöt lehet faragni, ugyanúgy a kabzsi pénzváltót és az üllött bérmenyecskét is Isten gyermekévé lehet formálni. Jézus életének 33 évéből 30 éven át semmi említésre méltót nem művelt. Azt mondta, még nem jött el az én órám. És 30 év után honfitársai készületlenebbek befogadására, mint mások. Názáretben nem kell sietni, ki kell várni Isten óráját. Názáretben nem a cselekvésen van a hangsúly vagy a hatékonyság, hanem abban, hogy ki kell várni az Úr óráját. Az apostolok is írástudatlan és tanulatlan emberek voltak. Tehát olyan emberek, akiktől a főpapoknak és a római birodalomnak nem kellett félni. De hát az apostolok nem a tudásra alapozták ige hirdetésüket, hanem Isten erejére. Pál apostol viszont tanult zsidó teológiát, tehát művelt ember volt, de ő sem a bölcsességet, hanem az életvitelt és annak változását kéri hallgatóitól. Küldetését így fogalmazta meg, adósa vagyok bölcseknek és tudatlanoknak, megvan bennem a készség, hogy hirdessem az evangéliumot nektek is, rómaiaknak. Nem szégyellem az evangéliumot. Máshol írja, Krisztus küldött engem, hogy az evangéliumot hirdessem, nem a szavak bölcsességével, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítsen. Mert a kereszt igéje oktalanság, de akik üdvözülnek Isten ereje. A zsidók jeleket kívánnak, a görögök meg bölcsességet keresnek, mi azonban a keresztre feszített Krisztust hirdetjük, ami a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig ostobaság. Én nem mentem hozzátok a bölcsesség fölényével, hogy hirdessem nektek Isten titkát. Igen, hirdetésem nem a bölcsesség szavaiból áll, hanem a lélek bizonyságából, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Legyetek tehát követőim, amint én Krisztus követője vagyok. És sokához hasonló mondatot találunk a római és a korintusi levélben Szent Páltól. Az apostolok korát követő században a keresztényeknek az volt a híre, hogy műveletlen és egyszerű emberek. Majd megjött az egyház atyák ideje, és ők méltó versenytársal lettek a pogány műveltségnek, sőt messze felülmúlták. A hitet hirdették vagy védték, de közben megalkották a keresztény kultúrát, ahol természetesen felhasználták az előző századok nagy gondolkodóinak értékes tanítását. Akkor hasonló volt a miánkhez, ahol nem a tudomány ütközött a vallással, hanem a pogányság ütközött meg a kereszténységgel. A keresztények mentették át az antik világ értékeit a későbbi századoknak. A középkorban nem volt ellentét a vallás és a tudomány között. Már az egyházon kívül senki sem foglalkozott a tudománnyal, és senki sem gondolt arra, hogy iskolát tartson fel. Mások meg nem tudtak megélni a tudományból, azért nem is foglalkoztak vele. Az egyház nem azért foglalkozott az iskolákkal, mert feladata lenne az egyszer egyet, vagy írni, olvasni, tanítani. De ha egy koldusnak 100 forintot adok, az már az irgalmasság cselekedete. Mennyivel nagyobb jó tett, ha valakinek az iskolázottságot lehetővé teszem. Összehasonlíthatatlanul nagyobb, egy egész nemzetnek ad valaki tudást és műveltséget. Nem már kötelessége lenne, hanem ha az egyház nem teszi, senki más nem fogja megtenni. A fejlődő népeknek a mikorunkban is az egyház ad lehetőséget tanulásra. Mikor Paraguayba kerültem, az ország második legnagyobb városában laktam. Ebben a városban az iskola kötelez gyerekeknek csak 48%-a iratkozott be az első osztályba. Akik az első osztályba beiratkoztak, csak 7%-uk jutott el a 6. általános iskolai osztályig. Egyszerűen azért, mert nem voltak iskolák, nem voltak tanítók. Ezért fektettük a legnagyobb erőfeszítést az iskolákra, és eredményes volt a munkánk. 150 évvel ezelőtt Magyarországon itt csak szorványosan lehetett állami iskolát találni. Az állam az oktatással csak a múlt
században... Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.
Itt nem akarok történelmet írni az egyház.